Kedves hallgatóink, a boldog új évvel együtt új témába is fogunk a kamas sarokban, méghozzá arról fogunk beszélgetni, hogy hogy ér véget ez a kamaszkor ténylegesen, hogyan megy végbe a kamasznak a leválása a szüleiről, a családi fészekből való kirepülés. A mikrofonnál
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán. Ezt a témát azért javasoltad, azért hoztad be ide a köztudatba, mert ti gyerekeitek is ebben a fázisban vannak, hogy itt lenne az ideje, hogy lassan önállóvá váljanak?
Ugye részben személyesen is érint, és mindig akkor jó egy téma, hogyha az ember inspirálva érzi magát, hogy hát ez egy nagyon fontos téma, és hogy nagyon sok felül lehet tájékozódni, és kell is ebben a kérdésben. Másrészt pedig a leválás időszaka, hogy kirepüljön egy gyerek, az ha nem kezdődik meg már a kamaszkor alatt, már pedig ugye a kamassaroknak a fő témája az ez, akkor ugye egyszer csak meglepődünk azon, hogy megrekedünk valahol ebben, amit sokszor tapasztalunk kis ismerősöknél, persze sosem magunknál, hogy nem sikerült valahogy a leválás. Tehát 15 éves kortól 25 éves korig mondják a szakemberek, hogy valahogy ezt meg kell lépni, és nyilván lépcsőzetesen. Tehát ez azt jelenti, hogy ez jó nagy részben a kamaszkorra tevődik az, amikor lépésről lépésre leválik egy gyerek. Ugye arról beszéltünk már korábbi kamassarokban is, hogy az elengedem a gyeplőt, és már nem figyelek oda a kamaszra. Nem túl jó nevelési attitűd a kamasz felé. És hát tulajdonképpen akkor ezt érezzük, hogy hát viszont lépnünk is kell abban, hogy ne láncoljuk magunkhoz ezt a gyermeket.
Akkor ez azt jelenti, hogy az lenne az ideális, ha 25 éves korra az a gyerek végül is önállóan lakna, és mondjuk legalábbis a mindennapi életszintjén eltartaná saját magát.
Igen, tehát hogy a képes valamire, ami gyermekünk, amit úgy nagyon szeretnénk mindig is büszkének lenni a gyermekünkre, hogy hát ő önálló, megküzd az élettel, hogy ez a megküzdési stratégia 25 éves korra teljesen kialakuljon, és hogy igazából ő önállóan akarjon élni, mind a mellett, hogy persze belefér az, hogy a család segíti a gyermekét, de hogy ez a megküzdési képessége kialakuljon eddigre, ez így igaz. Azért olyan küzdelmes az, hogy leváljon egy gyerek, mert a szülő ezt elméletben tudja, és mondogatja is talán, hogy működj önállóan, ne csak feltétlenül az én támogatásommal, tehát vezesse le egy autót egyedül, már nekem kelljen érted menni, és ezeket úgy lassan-lassan kialakul, de a másik énünkkel pedig valahogy ebben érezzük magunkat otthon, hogy mi a gyermekünket ellátjuk, pláne ha több van, akkor egy egész kis csapat áll rendelkezésünkre, és hogy mivel ebben vagyunk komfortosak, ezért nehezen éljük meg azt, hogy már nem hozzánk tartozik az a gyerek. Tehát mindig ilyen ambivalens, kettős üzeneteket küldözgetnek általában a szülők, akár mondjuk egy mosást nézünk, örülnék, ha nem kéne nekem egész nap mosnom és teregetnem, leszednem és vasalnom és szekrénybe tennem azokat a ruhákat, de közben mégis, amikor azt látom, hogy már teljesen leválik a gyerekem, akkor csak kimosom az okniát, ha odaszórta a szennyes halom közepébe azt is. Tehát, hogy sokszor történik meg az, hogy mint egy árukapcsolásként a szülő a segítsége mellé egy kicsit még a feljebb valóságát vagy befolyását is érkezteti. És sok ilyen történetet ismerünk, amikor a gyerek a anyagi támogatást szívesen veszi, de nem örül neki, ha mellé megérkeznek a jó tanácsok is, és a folyamatos szülői jelenlét. Márpedig ez így néz ki, az a fiatal, aki szeretné, hogy egy kicsit önállóbb legyen, és kicsit leváljon a szülőtől, az próbáljon meg, és nem folyamatosan a szülőnek a praktikus és anyagi segítségét igénybe venni.
A másik nagy kérdés, hogy a fiatal mennyire akar önállósulni, mert ugye egy bizonyos szinten igen, de hát azért azt a kényelmet, életszínvonalat, amit a szülői ház biztosít neki, azt ugye igényli, arról nehezen mond le, és hát ezt rengetegszer hallhatjuk, ugye, hogy a fiatal is elhiszi azt, hogy azért az önálló életkezdéshez, akár családalapításhoz, hát azért minimum saját lakás, iskolai végzettség, autó, ezek kellenek. De hát ezeket viszont 25 éves korra, hát főleg önerőből, de hát még szülői segítséggel is, hát nagyon sokszor nem lehet megteremteni.
Igen, a szülő gyakran egy élet alatt hozza össze azt az anyagi jólétet, amit a fiatal élvez úgy 25 éves korában, vagy korára, és hát ő is akkor úgy gondolja, hogy hát lehet, hogy nem is lakás, hanem inkább egy ház lenne jó, méghozzá jó helyen lenne jó az a ház, és akkor valóban kocsival, két kocsival, tehát hogy nehezen ad le a fiatal is abból az anyagi jólétből, és sokszor ez nagyon nehezíti a elszakadást, vagy leválást ez egy hiedelem. Ez egy hiedelem, amit mindkét oldalról valamilyen módon táplál mindkét fél, hogy ez mind kell ahhoz, hogy önálló életet kezdjek, és ezek nélkül viszont nem élet az élet. Tehát amilyen lehetősége van egy szülőnek, amikor a gyerekei 24-25 évesek, azokat feltettük, hogy nem tudja még megteremteni, csak a szülő segítségével a fiatal. Ezzel a témával kapcsolatban, hogy hogyan éli meg egy szülő a gyermekeinek, ebben a konkrét esetben 4 gyermekének a kicsit így kirepülését, vagy önállósulását, készítettem egy riportot, és abban is szerepel ez a madaras hasonlat, hogy a természetben is van ilyen jelenség, hogy hát kirepül az a fióka. Említettél egy sasmadaras példázatot is, hogy azt elmondanád?
Nem tudom, melyik madárról hallottam ezt, hogy amikor a fiatalok nem nagyon akaróznak elhagyni a fészket, akkor egyre inkább elkezdi lebontani a szülőpár a fészket, kidob mindenféle azt komfortossá tevő elemet, és akkor a végén már csak a, lehet, ez a gólya, nem tudom, tehát lehet, hogy már csak az ágak maradnak ott, amik fészeknek a keretét adják, amiben már egyre kényelmetlenebb a tartózkodás, és akkor hát így veszi rá őket, hogy repüljön. Na most hát ezek persze szép hasonlatok, de vajon hogyan működik ez az embernél, illetve a szülő hogyan tudja hozzásegíteni a gyerekét az önállósuláshoz. Én azért azt veszem észre, hogy nem olyan könnyű a fiataloknak, tehát nagyon sok bizonytalanság várja őket önmagukban is, meg a külvilágban is. Ott van ez a bizonytalanság, mint hogyha egy pár évtizeddel ezelőtt mi magabiztosabbak lettünk volna, ami nem a képességeinken alapul, vagy valami, hanem valahogy az egész jövőkép kiszámíthatóbbnak tűnt, úgy érzem, ami számunkra mondjuk 10 éves korunkban, mint egy mai fiatal előtt álló jövőkép. Tehát azt gondolom, hogy nem olyan nagyon könnyű ezeknek a gyerekeknek.
Talán az az egyik legnehezebb része a mostani fiatalok életének, hogy amikor mi kezdtünk így kirepülni otthonról, akkor a viszonyítási alapunk az ismerőseink voltak, és a rokonságunk, és hát mivel lehet, hogy valamennyire azonos gondolkodásmódunk volt, és ezért nem volt olyan nagyon sokrétű, amit láttunk magunk körül. Most egy fiatal a közösségi hálón keresztül rengeteg emberről tud, rengeteg életutat tud követni, celebeket figyel, iszonyatos nagy, sokkal-sokkal több információja van azzal, hogy általában mit csinál egy korabeli, vagy hogy milyen életutak léteznek, és ez szerintem egy nagyon nagy káoszt okoz benne, hogy hát ezek szerint lehet így is, lehet ilyen nagyon könnyen meggazdagodni. Mi ezeket legfeljebb csak meséből hallottuk, vagy nem gondoltuk ennyire életszerűnek, mint ahogy a fiatal ezeket a ma az interneten keresztül követi, figyeli, folyamatosan informálódik róluk. Ezért szerintem tényleg valóban nehezebb egy mai fiatalnak.
Akkor talán hallgassuk meg ezt az interjú részletet, hogy utána még legyen időnk rá reflektálni.
Gyűr Dorottyával beszélgetek, és nem másról, mint arról az izgalmas témáról, hogy hogyan növekszenek ezek a gyerekek, hogyan repülnek ki egyszer a családi fészekből. És neked már olyan korúak a gyerekeid, ugye 4 gyermeketek van, hogy már erről érdemes beszélni.
Olyannyira, hogy már ki is repültek.
Ugye egy már megházasodott, ez is egy egészen friss élmény. Én. Mit mondasz arról, hogy szerinted ez magától ösztönösen történik, ez egy olyan folyamat, amit hát éppen csak a szülő kedvesen követ, vagy ebben valahogy aktívan is részt vesz?
Hát látunk olyan háztartásokat, ahol a szülők arra várnak, hogy majd a gyerek jelentkezik, hogy most már elég volt a szülői házból, és elköltözne. És azt is látjuk, hogy ez sokszor 30 éves kor körül meg után következik be, amiről az ember zsigerileg azt gondolja, hogy ez nem egészséges. Mesélnék egy kedves emlékemet, talán az jól megvilágítja, hogy mire gondolok pontosan. Gyerekek kicsik voltak, itt lakunk Szentendrén, kertes házban, és kint játszunk a kertben, gyerekek a homokozóban, és a nagypapával építettek egy kis madárodut néhány évvel ezelőtt, és abban figyeljük meg minden évben, hogy a cinege pár az hogyan költi ki a fiókákat. És egyik alkalommal pont jól időzítve tartózkodtunk a kertben, amikor látom, hogy amiről hallottunk, hogy kirepülnek a madarak, minthogyha az a dolog történne ott a madáretető körül. A mama cinege ül a szemközti fán, hívogatja a kicsiket, azok úgy dugdossák ki a fejüket a oduból, mama mondja nekik, hogy repüljetek, már majdnem repül, de aztán inkább visszamegy, és ez egy fél órán keresztül, és csak nem indul be a folyamat. És akkor a cinege mama visszarepül az oduba, kis cinege megint kint ül, nem a fáról hívogatja, hanem ad neki egy kezdőlökést, és nem kirepül a kismadár, hanem úgy leesik az odu alá a fűbe, és nehézkesen elvergődik a biztonságos első sövény bokor aljába, és ott megül. És akkor a mama már nem kísérletezik és hívogatja a többit, hanem így szépen sorba kilökdösi egyiket a másik után, azok mind lepottyannak, nincsen semmi látványos kirepülés, és végül mindegyik ott a bokor aljába megérkezik. Tehát valahogy ez a természetrendje, és azt gondolom, hogy az embernél is ez így van, hogy nem biztos, hogy minden gyerek időben magától feszes szárnyakkal kirepül, hanem azt a bizonyos kezdőlökést, ezt lehet, hogy meg kell adni. Meg kell adni az ő fejlődésük érdekében, és ez a szülőnek a felelőssége. Hogy ne öregedjenek meg a gyerekek, hogy legyen feladatuk, és kezdjék el a saját önálló életüket. És nekem ez a kép a cinegékkel ez bevésődött, és aztán igyekeztem ennek fényében, tudatában eljárni, és amikor úgy éreztem, hogy egyik gyerek, másik gyerek már felkészült, nem biztos, hogy ugye abban az életkorban, tehát nem biztos, hogy mindegyiknél a 22 év, vagy a 24 év, de azt azért a szülő úgy érzi, hogy mikor lehet már az útjára bocsátani, és akkor azt gondolom, hogy azt a kezdőlökést mind a hányunk érdekében, gyerek érdekében, meg a szülő érdekében is meg kell tenni.
És ez konfliktusmentes, ez feszültségmentes? Mert gondolom az a cinege, aki lepottyan a földre, az egy kicsit sivalkodik, amikor megkapta azt a kezdő lökést az anyukától, vagy a másik szülőtől. Vissza tudsz olyan emlékezni, amikor úgy végig kellett gondolni, és azt kellett mondani, ez most lehet, hogy fáj, de mondjuk az a döntésünk, hogy most ezt és ezt tesszük.
Nem emlékszem, hogy fájt volna. Én egy kicsit ravaszul jártam el, én kettesével lökdöstök ki a gyerekeket, tehát nem egyedül kezdtek önálló életet, hanem igyekeztünk úgy megoldani, hogy két gyerek együtt, először a két elsőszülött és a másodszülött voltak egy lakásban együtt és egymást támogatva kezdték az új életet, aztán amikor a lánygyerek már önálló lett, férjhez ment, akkor az elsőszülött fiúgyerek mellé beköltözött a harmadszülött fiúgyerek, a legkisebb pedig kollégium ment, tehát olyan nagyon egyedül nem maradtak, a szülői támogató attitűd az egy kicsit hátrébb lépett, de a testvérek ott voltak segítségnek, és az idősebb testvér, az én úgy láttam, hogy boldogan is tápolta a kisebbet, és így volt egy olyan fokozatos átmenet, hogy én úgy éreztem, hogy ez inkább kaland a gyerekeknek, ez az önálló életkezdés, mint túl nagy feladat.
És olyat tapasztaltál, hogy nagyon más az igényük, hiszen négy teljesen különböző egyéniség a négy gyermeketek. Hogy ez a szabadságvágyuk, hogy önállósodási vágyuk annyira más igényekkel van, hogy neked is nagyon másképp kell velük bánni, és egészen mást, még az egyiket hazacsalogatni, vagy nem tudom én, meleg étellel üldözni, akár a kollégiumba, akár a lakásba, a másik pedig hagyjál már anya, és kb. Így viselkedik, vagy pedig ezt úgy azonosan sikerült véghez vinni.
Nem, ez így van, tehát nagyon különbözőek a gyerekek, különbözőek az igényeik, de ugye jól ismerjük egymást, hiszen itt egy szörös családi kötelékben nőttünk föl, és mindenki ismeri a másik erősségét, meg a gyengeségét, és ezért hát alkatra szabottan jártunk el, és van, aki több támogatást kapott, de az az érdekes, hogy ilyenkor nem csak a szülőtől, hanem ezt a testvérek ugyanígy érzik. Tehát ők pontosan látják, hogy melyiknek van szüksége több testvéri támogatásra, és ilyenkor a szülő egy kicsit visszalép, és nekem nagyon örömteli nézni, hogy már nem nekem kell minden feladatot elvégezni, és mindent a gyerek alá tenni, hanem a testvérek a kis antennáikkal veszik az adást, és amelyik segítségre szorul, vagy éppen olyan állapotban van, hogy gyengébb, akkor felsorakoznak mellette, és megsegítik. Már nem én vagyok a főszereplő, hanem a nagy család kezd el működni, és talán nem is a szülő segítségét keresik, hanem azt látom, hogy sokszor sokkal inkább egymáshoz fordulnak segítségért, mert az olyan vagányabb, mint hogyha a szülő támogatja. És én ilyenkor nagyon szívesen hátralépek, és a legnagyobb öröm a szívemnek látni, hogy a testvérek testvérszerűen működnek.
Nyilván ez volt egy előképzettségük a gyerekeknek, hogy látták tőled, hogy hát neki ez volt az igénye mindig. Édesanyánktól, hát akkor most mi is megsegítjük őt.
olyan adódik szerinted, hogy egy konfliktusba bele kell állni, hogy már pedig ezt így, mert mondjuk minden gyereknek lehetnek az önállósulás kapcsán egyéni ötletei. Tudom, az egyik autót akar már nagyon korán magának szerezni, a másik szeretne a szerelmével összeköltözni, a harmadik. Tehát, hogy mindegyik van valami elképzelése is van, hogy a szülő akkor nem csak ugye engedi, hát jaj, de jó, önállósodsz, ez az élet útja, hanem hogy beleáll, hogy nagyon szeretnéd ezt, de kisfiam nem.
Ha következetesen neveljük a gyereket, akkor a gyerek belenő azokba a korlátokba, amiket szabunk, és akkor úgy ismeri a saját játékterét, hogy meddig mehet el, és ilyen őrült kívánságok az.
Akár ilyesmire gondolok, hogy úgy önállósul valaki, hogy hát nagyon klassz, hogy ti szentmisére jártok vasárnaponként, de köszönöm, nekem megvan a magam hite, ezt tényleg engedjük el, hiszen én már felnőtt vagyok. Vagy a kirobban egy nagy szerelem, és akkor a szülő természetesen ennek is örül, de hát annak is valamilyen játéktere van, vagy ismerkedési tere, ami egy megengedett egy családban, vagy egy másikban nem, hogy ott is mennyire kellett esetleg megszabdalni a vadhajtásokat.
Vannak fundamentumok, gondolom, egy családban, amikből nem engedünk. Tehát bizonyos cölöpök, amiket leverünk, a házépítésnél az alap, ami a legeslegfontosabb, mert ha az alap az nem biztos, akkor a ház előbb-utóbb összedől, de aztán, amikor az alap már biztos, és mondjuk ott tartunk, hogy milyen színű legyen a vakolat, legyen-e erkély, és a nyílászáró jobbra nyíljon-e vagy balra, az már úgy nagyjából mindegy. És ha következetesen neveljük a gyereket, és a gyerek belenő abba, hogy mik azok a dolgok, ahol nincs pardon, tehát ahol a szülő következetesen az akaratát keresztül fogja vinni. Más dolgokban viszont laza a rendszer, tehát ott megvan a gyereknek a szabadsága, és ez követhető, tehát nem változtatunk rajta, hanem egyszer így van, másszor úgy van. Akkor mondok példát, hogy érthető legyen, tehát vasárnap misére megyünk, olyan nincs, hogy valaki vasárnap nem megy misére. Vasárnap a család együtt megy misére. És most azt látom, hogy a gyerekek már nem laknak itthon, az egyik Győrbe tanul és ott jár misére, a másik Budapesten lakik és ott megy szent misére, néha van az a kegyelmi pillanat, hogy együtt tudunk menni, de hogy ez az üzenet, ez szépen átment. Akkor a másik, amire én azt gondolom, hogy nagyon fontos, Szentírásban azt olvassuk, hogy az Úr napját szenteld meg. A vasárnapot ezt megkülönböztetjük a többi naptól. A vasárnap az a családi nap. Olyankor a család együtt van. Az a gyerek, akinek nincsen saját családja, még nem házasodott meg, az ilyenkor szépen hazatalál, hazajön a családi otthonba, itt találkozik a testvéreivel, és akkor délelőtt vagy együtt megyünk misére, vagy külön, vagy délután mennek misére, de közben van egy agapé, ugye a Szentírásból így ismerjük, amit együtt költünk el, utána néhány óra, amikor együtt beszélgetünk, és aztán megint lehet szétszaladni.
Ami engem így megragadott ebben, ez egy ilyen nagyon nagyfokú szülői tudatosság, ahogy ez a szülő, Dorottya, így fölkészült arra, hogy hogyan segítse a gyerekeit az önállósághoz.
Igen, ez való igaz, hogy nyilván a személyiségünk is hozzááll ehhez, mint ahogy sok máshoz is. Szerintem is fontos, hogy itt a szülő egy nagyon jó szervező, aki nem csak az életben tud szervezni dolgokat, hanem a saját családjában is próbál praktikusan jó szervező lenni, aki tudatosan átlátja, ahogy mondott, hogy tényleg a tudatosság az megragadó ebben. Ezért is fontos, hogy ebben a témával foglalkozzunk itt a Kamassarokban. Kicsit felhívjuk a szülő figyelmét, hogy hát nem csak úgy történik velünk az élet, meg hogy a gyerekünk most hogy viszonyul dolgokhoz kamaszkorban, hanem hogy erre egy kicsit úgy rálássunk külső szemmel is, hogy hányféle ötlet és lehetőség létezik.
Talán fél is a szülő ettől, hogy a gyerek elhagyja a családi fészket, főleg akkor, hogyha mondjuk esetleg azt a házasságot a gyerek tartja össze, tulajdonképpen azért maradtak együtt, mert hát volt a gyerek vagy a gyerekeik, egy megnehezült kapcsolatban kettesben maradni talán még nehezebb. És azért ma ez, mint hogyha gyakrabban állna elő, mint régebben. Ugye egy válás esetén is a szülők igyekeznek a maguk oldalára állítani a gyerekeket néhány esetben, ugyanakkor itt meg a leválást talán az is nehezíti tudat alatt a szülő részéről, hogy utána olyan sivárnak tűnik az a kettesben maradás, ami vár rájuk. Különösen szép azért ebben az interjúban az a részlet is, hogy hát hogy hogyan szervezte össze ez az anyuka a gyerekeknek így a párosával az önállóvá válását, vagy hogyan intézte azt, hogy a testvérek ebben egymást is segítsék. Talán szerencsés körülmény tényleg az, hogyha a gyerekek úgy állnak egymáshoz közel, nem csak korban, hanem esetleg hát személyiségüket, vagy egymás közti kapcsolatukat is tekintve, hogy valóban akkor egymást támogatva tudnak önállóvá válni. Hát máshol talán azt tapasztaljuk, hogy a legidősebb gyerek az, akinek ki kell harcolnia az önállóság bizonyos fokozatait, és akkor utána a többiek már ezt így könnyebben átveszik, vagy egyfajta ilyen jogként hivatkoznak sok mindenre. Hát nálatok is 4 gyermek van, hogy ez hogy alakul, vagy az ő önállósodásuk az ott tart-e, ahol az életkoruknak megfelelően ez szükséges.
Én is nagyon szépnek éreztem, hogy itt párosával, ugye ebben a szülő egy kicsit hátra lép, és mégis ad egy családi támaszt, hogy ez nagyon ideális, hogy itt gyakorlatilag párosával mentek el, ugye a tanulmányaik kapcsán a gyerekek otthonról. De nálunk ez nem volt jellemző, vagy nem így sikerült. A legnagyobb gyerekünk egy kollégiumba Győrbe ment, és ő teljesen önállóan kellett megküzdenie azzal, amit ott tapasztalt, meg avval, hogy nem volt otthon. És én kudarcokról is tudok számot adni, arról, hogy valakinek nem sikerült olyan nagy lendülettel kollégiumba elmenni. Az első gyermekünk, ő elég jól vette elsőre ezt a kanyart, hogy kollégium, de utána például a harmadik gyermekünk szeptembertől novemberig bírt egy kollégiumban lenni, és ő egyszerűen hazaköltözött, összefogta a cumóját, és bár egy fél évre ki volt fizetve a kollégiumi díj, azért egyszerűen úgy érezte, hogy neki ez túl stresszes, hogy ez az egész egyszerre túl sok minden. És hát a legkisebb gyermekünk is így járt egy kicsit, hogy ő is próbálkozott egy ilyen budapesti bentlakással. Az persze borzasztó nagy szerencse, hogy mi nem lakunk annyira messze az egyetemtől, hogy ne engedhetné meg magának ez a gyerek, hogy akkor végül is azt mondja, hogy én ezt most feladom. Ez nem jött össze, vagy nem eléggé érzem magam stabilnak ahhoz, hogy itt az egész új egyetemmel, az új emberekkel itt mindennel egyszerre küzdjek meg, és még a otthonomat is hátrahagyom, és ugye ez a legkisebb gyermekünk is ezt választotta, hogy így november végén haza fogta a sátorfáját, és hazaköltözött, és sokkal jobb állapotba került, és most talán így bátrabban csinálja a vizsgai időszakot. Tehát, hogy ez egyáltalában nem egyértelmű, hogy akkor egy biztos háttérből az ember kiengedi azt a gyereket, és akkor olyan nagyon jól fogja magát érezni, és úgy lassan-lassan lehet elengedni. Lehet, hogy ebben vannak kudarcok, de az biztos, hogy tekintsünk rá a kudarcokra avval, hogy hát akkor újra meg kell próbálni. Tehát nem az a megoldás, hogy most akkor te befejezted a repkedést, mert újraépítjük a fészket, bár lebontottuk, és akkor majd most újra itt kell megmelegedned. Tehát, hogy valahogy szerintem számolni kell azzal a szülőnek is, a gyereknek is, hogy kudarcos lehet ez a szárnybontogatás. Létezik olyan gyermekünk is, aki maga hozott olyan nagyon értelmes szabályokat, amiket ha mi betartunk, akkor ő úgy érzi magát jól, hogy például fél évre elment külföldre, és ott beszabályozott minket, hogy mi hetente csak egyetlen egyszer hívhatjuk föl telefonon. És akkor is egyikünkkel beszélget, és majd a másikunkkal az ossza meg az információkat, de mind a ketten ne hívogassuk föl őt, mert az már túl sok idő neki, mert ő azért ment ki, hogy ott világot lásson, megtapasztalja, hogy milyen az, hogy teljesen önállóan élni. Ez egy egyetemi Erasmusos fél év volt, és mi akkor próbáltunk megfelelni ennek a kérésének, hogy akkor bármi is van, nem hívogattuk ennél gyakrabban, mint heti egy. Tehát, hogy ez egy jó dolog szerintem, hogyha mondjuk akár a kamassarkot hallgatva a szülő elgondolkodik ezen, hogy én akarok a gyerekem életében ennyire nagyon részt venni, vagy a gyerekemnek van erre nagyon igénye, vagy mindkettőnknek van arra igénye, hogy egy kicsit nagyobb tere legyen az önállóságának a fiatalnak, és erről talán lehet beszélgetni is. Tehát el tudom képzelni, hogy beszélget erről a szülő a gyerekével, hogy te hogy érzed, hogy elég szabadságod van, vagy pedig úgy érzed, hogy nem érzed-e azt, hogy ez a Mama Hotel egy nagyon ismert képlet, hogy ugye kicsit ott ragad a gyerek a szülői háznál. Erről időről időre valószínűleg érdemes beszélgetni.
Hát igen, mielőtt még a leválás az túl későre csúszik, és túl fájdalmas lesz, de ezekről a kérdésekről már csak a következő kamassarokban fogunk beszélgetni. Mára köszönjük a figyelmüket a kedves hallgatóinknak, és elköszön a két műsorvezető,
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán.
Olasz sarok. Budó Mária műsorát hallották.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Mária Rádió.